Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 24. Zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk elején. Valljuk, az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk Urunkat a 242. dicséretünk éneklésével, mind a 7 verszakát énekeljük el. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten beszéde most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből hangzik hozzánk, a 3. fejezet 1. 7 verséből, illetve a 4. rész 6., 7., 18., 19. és 20. verseiből a következőképpen. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig kiki úgy szolgált, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Egyesek azonban úgy felfuvalkodtak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő szavát életünkben, mi pedig ne csak hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Foglaljuk el most a helyünket, s válaszoljunk imádságban az Úr szavára. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy itt lehetünk újra a házadban, hogy együtt is megköszönhetjük neked gondviselő szeretetedet, hogy volt mit ennünk az elmúlt napokban is, hogy még mindig van mibe öltözködnünk, hogy van otthonunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy te ennyire nagy-nagy szeretettel vagy irántunk. Köszönjük azt is, hogy te nem csak a testünkre figyelsz, hanem a lelkünkre is, úgy, ahogy vagyunk, mindenestől, egész lényünkre. Köszönjük, hogy ezért nem nyugodsz bele abba, hogy ott tartunk a hitet, a szeretetet illetően, ahol éppen, hanem szeretnél bennünket előbbre vinni a te utadon, szeretnél még jobban meggazdagítani. Szeretnéd bennünk is, és közöttünk is a növekedést munkálni. Áldunk és magasztalunk ezért, és ugyanakkor kérünk téged, bocsásd meg mindazt, amivel megakadályoztuk ezt, és arra kérünk, szent lelked által légy közöttünk hatalmasan, nyisd meg a szívünket, segíts nekünk abban, hogy meghallhassuk, befogadhassuk, megérthessük mindazt, amit most szeretnél nekünk elmondani, hogy ne akadályai legyünk a te munkádnak, hanem inkább igazán munkatársaid, engedelmes eszközeid. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk,
könyörülj meg rajtunk.
Ámen. 455. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első verszakát. Isten beszéde most a Korintusiakhoz írott első levél 4. fejezetének 20. verséből hangzik hozzánk, és az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 8. verséből a következőképpen. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Jézus Krisztus mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. A hírek szerint Japán fővárosában, Tókióban hamarosan munkába fog állni az első robot tanár. Általános iskolásokat fog tanítani, de ne gondoljuk azonban azt, hogy könnyű dolga lesz ott a gyermekeknek, mert állítólag fegyelmezni is tud, sőt, mi több, az arcán érzelmeket is tud majd tükrözni. Milyen jó lenne, hogyha nálunk Magyarországon is robottanárok váltanák fel a pedagógusokat, nem? Bár lehet, hogy a pedagógusok nem örülnének neki, hiszen így is elég kevés az állás, a munkalehetőség számukra, és nyilván akkor még kevesebb lenne. De gondoljunk csak bele, hogyha valamely tanuló, vagy éppen szülő, kivetközve önmagából, rátámadna erre a bizonyos robotpedagógusra, akkor sem történne különösebb baj. Hiszen ezt a robotot egy kicsit meg kellene javítani, kis szerelést kellene rajta végezni, aztán mehetne tovább az élet. Nem is beszélve arról, hogy nem érezné magát megaláltottnak, nem kapna idegösszeroppanást. Sőt, ha tovább gondoljuk és tovább folytatjuk ezt, akkor a robottanáról azt is el lehet mondani, hogy nem betegszik meg, nem megy el szülni, sőt, mi több, nyugdíjba se kell neki mennie. Meg aztán legalábbis azt írják, hogy költségtakarékos megoldás is ez. Hát én nem tudom, hogy mit gondolunk erről a nagyszerű kilátásról, mennyire lenne jó, hogyha hozzánk is eljutna, vagy mennyire van erre esély, milyen messze van ez tőlünk. Ha a robotok talán nem is jelennek meg itt, a mi országunkban, azért lelketlen megnyilvánulások, gépies mozdulatok, azok egyre inkább szaporodnak. Egyre többen üveges tekintettel merednek maguk elé. Nekünk nem is kellenek talán robotok, hiszen lassan bizonyos értelemben legalábbis mi válunk robotokká. Persze olyanok is vannak, ezt is tapasztalhatjuk magunk körül, akik a bennük lévő ürességet, meg bizonytalanságot, éppen hogy hangoskodással, meg értelmetlen, sőt sokszor a körülöttük lévőknek szenvedést okozó erőfitoktatással akarják ellensúlyozni. Egyre keservesebb ebben a világban élni. Nagyon sokan sóhajtanak így fel. És a panaszkodás közben egyáltalán az embereknek még eszükbe jut Isten, akkor egyre többször ilyen és ehhez hasonló formában, ha van Isten, akkor miért nem cselekszik már végre valamit? Vagy netán, ekkora nyomorúságban már ő sem tud mihez kezdeni. Ő is tehetetlen. Nos, ugyanakkor az ige is arról beszél, és hívők tapasztalhatjuk, oly végtelenül nagy a hatalma, hogy még az is belefér. És ezeknek a most felolvasott igéknek a kapcsán csodálkoztam erre olyan igazán rá, hogy az ő hatalmát most még ebben a világkorszakban leginkább bennünk, illetve rajtunk embereken keresztül mutatja meg. Természetesen nem szabad elfelejtenünk azt sem, amit az Isten tiszteletünk elején énekelt 24. Zsoltárral vallottunk, vagy azzal is vallunk, az Úré a világ mindenség. Ő alkotta. Ő birtokolja még ma is minden ellenkező látszat ellenére. Ő kormányozza ezt a világ mindenséget. És mivel az ő alkotása, ezért az ő tökéletes törvényei szerint működött, és részben még működik is. Bajt az okozott, amikor fellázadt egy angyal, akit igazából azóta sátánként emlegetünk, ez ellen a rend ellen, amelyet Isten megalkotott. És magával tudott sodorni bennünket, embereket is. Amikor hagytuk, hogy rávegyen bennünket arra, hogy fellázadjunk a világ mindenség királya, a mindenható Isten ellen. Amikor hagytuk, hogy bebeszélje nekünk azt, hogy úgy lesz jó, ha mi leszünk kis királyok. Hogyha mi alkotunk saját magunknak törvényeket, az Isten törvényeit pedig egyszerűen félretesszük. Isten pedig, mivel kényszert nem alkalmaz, nem láncolta magához az embert. De, és erről is beszél a Szentírásban, gondoljunk csak, akik ismerik a csodálatos tékozló fiú példázatára, elengedte a szabadságra vágyó kisebbik fiút. Azt a fiút, aki a saját életét akarta élni. Elengedte, de visszavárja. Isten ezt teszi ma is. Visszavárja az ellene fellázadt, az elcsatangolt ember gyermekeit. Azzal azonban, hogy engedtünk a sátán kísértésének, hogy elhittük neki, hogy lehetünk a magunk urai, ezzel igazából a sátán kiszolgáltatottjai lettünk. Elveszítettük azt a képességet is, hogy Istennek tudjunk engedelmeskedni. A Szentírás azonban arról szól, hogy Jézus Krisztus pontosan azért jött el, hogy újra képesekké tegyen minket az Isten iránti engedelmességre. Vagyis, hogy az Isten uralma alá tudjuk hajtani a fejünket. Azt tudjuk a Bibliából, hogy aki hittel befogadja Jézust a szívébe, az életébe, és neki, mint az élete urának engedelmeskedik, azt ő képessé is teszi, és segít is abban, hogy engedelmes tudjon lenni. És nagyon fontos, hogy ezt megértsük és meglássuk, hogy nem nekünk kell egyedül görcsölnünk, nem nekünk kell fogunkat összeszorítva produkálnunk valami jót. Jézus Krisztust fogadhatjuk be, és akkor ő segít ebben nekünk, képessé tesz az ő szent lelke által erre. És aki így Jézust befogadja, az belépett az Isten országába. Az ilyen ember életében már érvényessé lesz Isten királyi uralma. És hadd mondjam el, hogy a mi életünkben, emberek életében ez a legfontosabb döntés és lépés. Ez a legfontosabb esemény. Maga Jézus Krisztus is, amikor elkezdte a tevékenységét itt a Földön, akkor az első, amit elmondott, az volt, hogy betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Az evangélium pedig az volt, hogy Jézus Krisztus kinyitja előttünk az Isten országának az ajtaját. Azt az ajtót, amit mi becsaptunk magunk mögött. Jézus viszont pontosan azért jött, hogy ezt szélesre tárja előttünk. Azt mondja itt, hogy ő benne közelített el az Isten országa, és vissza lehet térni oda. Higgyünk az evangéliumnak, higgyük ezt el. Isten királyi uralmát önként magunkra lehet venni, és akkor fogjuk megtapasztalni az igazi szabadságot. Ez azonban komoly döntés, amit érdemes nagyon átgondolni. Azt jelenti ez, hogy Jézus Krisztus nem csak az én megváltom, az is, aki kiszabadít a bűn és a halál hatalmából, aki megbocsátja a bűneimet, és mekkora békesség ez. De ő nem csak a megváltom, hanem az én uram és királyom, aki parancsol, én pedig készségesen és önként engedelmeskedem neki, mert tudom, hogy mindig a javamat akarja, és ő tudja is, hogy mi a jó. Tudnunk kell azonban azt is, és erről is szól Istennek a beszéde, hogy még nem jött el a teljesség. Jézus Krisztusban eljött az Isten országa, de még nem jött el a teljesség, sem a világ megváltásában, sem a testünk megváltásában. Amíg Jézus Krisztus újra el nem jön, addig ebben a világban még lesz gonoszság. És aki Jézus uralma alá rendeli az életét, az is itt a Földön még megváltatlan testben él. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha Jézust befogadjuk hittel a szívünkbe, akkor ő elkezdett valami újat. Új szívet ad, így is szoktuk ezt mondani. Megváltoztatja a gondolkozásmódunkat. Egészen másfajta új értékrend alakul ki bennünk. Megtisztítja a lelkiismeretünket. És akkor már ott lesz bennünk az a vágy, hogy én Istennek szeretnék valóban mindig engedelmeskedni. Én szeretném,
hogyha rajtam keresztül is az ő országa növekedhetne. De ugyanakkor, míg ott van bennünk az a bizonyos óember, ott van az a régi természet, a maga kívánságaival, indulataival, és bizony ezért is jelent a hit, Jézus Krisztus követése harcot. Itt történhet meg az is, amiről Pál apostol itt kénytelen volt írni a korintusiaknak. Azt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy közöttetek most viszálykodás van, meg irítség, meg versengés. Hát ezek nem az Isten akarata szerint való indulatok és cselekedetek. Azt olvastuk, hogy azokkal dicsekedtek a korintusi gyülekezet tagjai, akik eljuttatták őket a Jézus Krisztusba vetett hitre. Én Apollósé vagyok, mondta az egyik. Én Kéfásé, azaz Péteré, mondta a másik. Én meg Pálé vagyok. Mintha csak különbséget lehetne tenni így közöttük. Mintha csak rangsorba lehetne őket állítani. Ezért írja Pál nekik azt, hogy kik is ők valójában, hogy ők szolgák, az Istennek a szolgái, akikre Isten rábízta az evangélium hirdetését. És bár más-más a feladatuk a gyülekezetben, de mindannyian az Úrnak tartoznak elszámolással, mindannyian az Úr küldöttei. Egyébként is folytatja Pál apostol, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel? Olyanok ezek a korintusi gyülekezeti tagok, mint a kisgyermekek. Azok a kisgyermekek, akik időnként azzal dicsekednek, hogy az én apukám az erősebb, az én anyukám az ügyesebb, meg az én anyukám a szebb, vagy az én apukám vagy szüleim a gazdagabbak. Mintha ezek a korintusiak is valahogy így dicsekednének, így beszélgetnének egymás között. Hogy azért én úgy lettem Jézus Krisztusnak a gyermeke, hogy Pál apostolt hallgathattam. Na, mit szóltok hozzá? Erre mondja az apostol azt, hogy miért dicsekszel. És azt mondja nekik, hogy még mindig tejjel kell, hogy tápláljalak benneteket. Mert kiskorúak vagytok, gyermekek vagytok. Pedig ti már lehetnétek felnőttek, már lehetnek kemény eledellel táplálkoznotok. Ehelyett pedig hangoskodtok, dicsekedtek, vitatkoztok ilyeneken. És ezután írja ezt a nagyon fontos gondolatot az apostol, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mármint, hogy nem ilyenfajta beszédben, hogy dicsekszünk, meg összehasonlítgatjuk a szolgákat, meg összehasonlítgatjuk egymás hitét, meg lelki életét, ki hol tart. Nem ebben áll az Isten országa, hanem erőben. Nem feltétlenül erős az, akinek a hangját mindig hallani lehet. És a csöndes, szerény felítség mögött viszont hatalmas erő húzódhat meg. De honnan is van ez az erő? Honnan kaphatunk mi erőt? Kaptok erőt, hallottuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből Jézus Krisztusnak a szavait, amelyeket a tanítványaihoz intézett az ő mennybe menetele előtt. Kaptok erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És ez valóban beteljesedett az első pünkösdön. Ők így indulhattak el az evangéliumot hirdetni. És Pál apostol is ezzel az erővel állt oda az emberek elé, a Szentlélek erejével. Ugyanebben a levélben emlékezteti is ezeket a bizonyos korintusiakat az apostol, hogy nem szép nagy szavakkal nyerte meg őket a Krisztusnak, hanem léleknek nagy betűvel írva, azaz a Szent Lélekről van szó, léleknek és erőnek megmutatásában. És valóban, hogyha olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet, vagy akár Pál apostolnak a leveleit, vagy a többi apostol leveleit, akkor úgy érezzük, hogy ezeknek az apostoloknak volt valami titkuk. Volt valamiük, amiről meg lehetett látni, hogy valóban mennyei ajándékot visznek az emberek közé az evangéliummal. Gondoljunk csak bele, hogy egyébként ki hitte volna el azt, amit ők hirdettek, hogyha nem érezték volna ott mögötte ezt az isteni erőt, amely ott működött, hatott, miközben ezek az apostolok Jézus Krisztusról beszélnek. Éppen, hogy a Szentléleknek ez a különböző és sokféle formában való erő megnyilvánulása volt az, ami megnyitotta az ajtókat is, meg a szíveket is az apostolok előtt. A Szentlélek ereje az olyan valóságos erő, amelyik behatol az ember tudatalatti világába is, a lélek legmélyebb rétegeibe, mélységeibe is. És meg tudja ragadni azt is, és át tudja formálni. Olyan változást munkál az emberben belülről, hogy Isten igéje szerint egyenesen isteni természet részeseivé teszi az embert. Így olvashatjuk, az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Isteni természet részeseivé lehetünk. A Szentlélek ereje az, amely csodálatos győzelmet tud nekünk adni a kísértések, a csábítások között is, amelyek el akarnak szakítani és vonni bennünket éppen a mi Urunktól. Ugyancsak Pál apostol írja a korintusiakhoz írott második levélben, hogy hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban. Tehát a Szentlélek ereje tud olyan életet teremteni, amelyben nincs leveretés, meg az a csalódás, amitől valljuk meg, hogy mi is sokszor szenvedünk, hogy már megint elbuktam, már megint nem úgy szóltam, és nem azt cselekedtem, amit kellett volna, ami Istennek tetszene, amivel valóban segíteném azt a másik embert. Hányszor átéljük? Azt mondja az ige, hogy akiben ott van az Isten szent lelke, a Szentlélek ereje tudja győzelemre eljuttatni. Mert hogy mi így harcolhatjuk a harcainkat, hogy tudhatjuk, hogy győztes Urunk van, hiszen ő ott a Golgotán legyőzte a bűnt, a gonoszt. És annak már csak annyi hatalma van, amennyit az Isten megenged neki. Olyan sejtelmesen ható erő, a Szentlélek ereje, mint a szőlő tőke nedve a venyigében. Annak a gyümölcse, így olvashatjuk a Galatákhoz írott levélben, szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem csodálatos és nagyszerű erőnek kell lennie ennek, amely a mi gyalló életünkben ilyen gyümölcsöt tud teremni? Sőt, Isten beszédéből az is kiderül, hogy olyan a Szentlélek ereje, amely nem csak úgy rejtve egy-egy szív, egy-egy lélek mélyén képes munkálni, hanem kiárad onnan, túlcsap rajta, és a Szentírásban, az Új Szövetségben azt láthatjuk, hogy adott esetben még testi bajokat is meg tud gyógyítani. János evangéliumában olvashatjuk Jézusnak ezt szavait: bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd ezeket a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál. Hát hol vagyunk mi ettől, hogy nagyobbakat is cselekedhetnénk? Az Új Szövetségből azt is látjuk, hogy az akkori tanítványok életében beteljesedett ez. Gondoljunk csak arra, hogy az első pünkösd után elindulnak. Ott van Péter és János, mennek a templomba, találkoznak azzal a sántával. És elmondják, hogy ezüstünk és aranyunk ugyan nincsen, de mink van, azt adjuk neked. A názáreti Jézus nevében kelj fel és jár. És a sánta felugrik, aztán bemegy a templomba, és örvendezve magasztalja az Istent. Micsoda erő ez, a Szentlélek ereje, micsoda hatalom ez, amely képes talpra állítani embereket. Azt hiszem, hogy mi oly keveset tapasztalunk ebből, és sem tudjuk talán képzelni, hogy mekkora hatalom és erő ez, milyen megrendítő, megrázó és átalakító erő a Szentlélek ereje. De még csodálatosabban meglátszik a lélek ereje a gyülekezet egészén. Megint csak gondoljunk az Új Szövetségre, az apostolok cselekedeteiről írott könyvre. Olyan rendkívüli hatása volt, hogy az egyes emberek közötti válaszfalak is ledőltek, meg a szakadékok, melyek ott húzódtak emberek vagy embercsoportok között, azok is eltűntek. Mert az Isten maga az ő lelkével, az ő szeretetével, mint egy hidat képezett a szakadékok két partja között. Ilyeneket olvashatunk ott az első gyülekezetről, hogy a hívők sokaságának pedig a szíve és lelke egy volt. A mindennapokban azt tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen minden egyes ember egy külön kis világ. És gondoljuk el, hogy ezt a sok külön kis világot az Isten szent lelke összehozza, összekapcsolja, és egységet teremt közöttük. De abban is látható a Szentlélek ereje, ahogyan növekedett a gyülekezet. Összekapcsolta az Isten szent lelke az embereket, és valami olyan fajta közösséget és életet tudtak ott élni, hogy az vonzóvá vált a kívülállók számára. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy akik még nem ismerik Jézus Krisztust, Istent, még nélküle élnek, azok elsősorban ránk tekintenek, vagy először ránk tekintenek, bennünket néznek, akik keresztényeknek valljuk magunkat. És mekkora hatása van annak, amit ők a mi életünkön és életünkben látnak, és a mi közösségünk, gyülekezetünk életében látnak. És úgy tűnik, hogy ott az első gyülekezeteknél valami olyasmit tapasztaltak, ami miatt egyszerűen vonzódtak és kívánkoztak oda a közösségbe. Az isteni erőnek valami olyan áradását és olyan munkáját, a Szentléleknek olyan jelenlétét, amely miatt kívánkoztak a hívő közösségébe. Ilyet is olvashatunk, hogy dicsérték az Istent, és kedvelte őket, mármint a hívőket, az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Nem a vallásosokkal, meg vallásoskodókkal, hanem az üdvözülőkkel növelte a gyülekezetet. Mekkora ajándék is, mekkora kegyelem, de mekkora lehetőség is, hiszen Isten ma is ugyanaz. A Szentlélek ma is az a lélek, aki erőnek, szeretetnek és józanságnak lelke. És mindezek, amiket így láthatunk az első gyülekezetek életében, amiket olvashatunk róluk a Szentírásból, ezek tények. De látjuk-e vajon ezeknek a tényeknek a tükrében, hogy mi hiányzik nekünk? Mi hiányzik a mi életünkből, a mi közösségünkből, gyülekezetünkből? És vajon ott tartunk-e, hogy legalább már tud fájni ennek az erőnek a hiánya, hogyha ezt kell felismernünk és bevallanunk? Érezzük-e azt a nyomorúságot, amiben a lélek hiánya miatt süllyedünk, hogy tudnélek a Szentlélek áttüzesítő ereje nélkül igazából a legtökéletesebb vagy legnagyszerűbb ige hirdetés is csak emberi produkció, és a legcsodálatosabban felépített gyülekezet és egyház is csak egyházjogi szervezet, meg a legnagyszerűbb buzgolkodás is csak emberi erőlködés. Hiába akarjuk mi Isten szent lelkének hiányát emberi erővel, ügyességgel, találékonysággal pótolni, vagy bármilyen anyagi vagy szellemi tevékenységgel pótolni, ez mindig csak pótlék marad, és megérződik rajta, hogy nem az igazi. És a döbbenetes az, hogy talán leginkább a világ azok veszik észre, akik Isten nélkül élnek. Lehet, hogy hamarabb is jobban észreveszik, mint mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat, és benne élünk. Mert mi még talán mindig inkább hajlandók vagyunk különböző akciókra, meg legfőképpen sok-sok beszédre, csak hogy ne kelljen bevallanunk a bűnös erőtlenségünket, amely a Szentlélek hiányának a következménye. Nem beszédben, nem ilyenfajta beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Merjük megvallani Istennek, hogy ha beszélünk is, a mi szavaink is azért annyira gyengék, meg egyáltalán azért olyan ízetlen az életünk. Azért vagyunk sokszor olyan besapanyodottak, mert hiányzik a lélek, a szent lélek. Merjük ezt megvallani, és bevallani Istennek, és higgyük el, hogy Isten ma is éppen úgy akarja adni az ő szent lelkét, mint ahogy adta annak idején az új szövetségi gyülekezeteknek, hogy nekünk is érvényes ez az ígéret, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szent lélek. Erre van igazából szükségünk. És ennek a világnak is nagy-nagy szüksége van erre, hogy ilyen lelkes, a Szentlélek által lelkesített emberek, szeretetre képessített, megtanított emberek járjanak közöttük, azok között, akik tényleg sokszor már csak mint a robotok, teszik előre a lábukat, meg kelnek fel reggelente. Engedjük hát, és kérjük, kérjük nagy-nagy vágyjal, hogy Istennek szent lelke jöjj, áradj, vonj be engem is ebbe az áradásba, tölts be, vigy a hatalmad, az uralmad alá, és áld meg így igazán az életemet. Amen. 300. dicséretünket keressük meg. És a második verszakát énekeljük. Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres. És legyen ez valóban. Igazán a szívünk mélyéről fakadó vágyunk, óhajunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged most azért, hogy te életet és növekedést adó Isten vagy. Köszönjük, hogy mi így tekinthetünk rád, és így számíthatunk rád. Hadd valljunk most előtted, Urunk. Hadd valljuk be azt, hogy mi is talán még csak ott tartunk, hogy szeretnénk mi azt, amit rólad, a te országodról, a veled való közösségről, kapcsolatról hallunk, olvasunk. De még hiányzik, vagy oly sok minden hiányzik az életünkből. Hadd valljuk be neked, hogy még mindig csak erőlködünk, még mindig csak próbálkozunk, még mindig csak magunkra tekintünk, és ami bennünk van, abból is azzal szeretnénk valami jobbat és szebbet, tartalmasabbat elérni. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg azt, hogyha talán nincs is bennünk még ott a vágy, hogy többet, többet ennél, sokkal többet. Bocsáss meg, ha megelégszünk azzal, hogy tudunk rólad, hogy hisszük, hogy te létezel, hogy valóban van Isten fölöttünk. Bocsáss meg, hogyha nem vágyakozunk annál többre, mint hogy te gondviselő Istenünk vagy. Ez is oly nagy ajándék, és oly csodálatos. De miért ne kérnénk még többet is? Miért ne vágyakoznánk még többre, ha te többet készítettél el számunkra, és ha te magad a te lényed többet jelenthet számunkra? Urunk, segíts nekünk, hogy tudjunk úgy elfogadni téged, mint megváltónkat, hinni, hogy bűneinket, mulasztásainkat felvitted a keresztre, amikor ott a Golgotán elvéreztél, akkor helyettünk, értünk és miattunk szenvedtél. Tudjuk hinni azt, hogy ezért, egyedül csak azért, amit te cselekedtél, van bocsánat számunkra, de a te cselekedetedért, áldozatodért van bocsánat, van kegyelem. Ezt meg lehet ragadni. Segíts nekünk ebben. De segíts abban is, hogy higgyük, hogy nem csak bűnbocsánat van, hanem szabadulás is. El lehet hagyni rossz szokásokat veled, a Szentlélek erejével. El lehet hagyni rossz dolgokat, tulajdonságokat is még. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy szabadító Úrnak is lássunk és higgyünk. De ugyanakkor hadd juthassunk el odáig, hogy valóban hisszük is, és meg is tapasztalhatjuk, hogy te most, amikor már testben nem vagy itt, Szent Lelked által vagy jelen, de éppen olyan valóságosan, mint amikor testben itt jártál az emberek között. S hadd tudjunk így is vágyakozni utánad, és így is számítani rád, mint megszentelő Istenre. Urunk, hadd kérjük, óhajtsuk a te lelkedet, s lelkednek erejét. Így kérünk téged, hogy ne csak beszélhessünk mindenről, ami igéd alapján most is elhangzott, hogy a te lelked mekkora erő, milyen hatalom, hanem napról napra, óráról órára, hadd tapasztalhassuk is ezt meg. Urunk, így gondolunk most azokra is, akik nincsenek itt közöttünk. Áld meg a többieket is a gyülekezetünkből. Munkálj bennünk így növekedést. Gazdagítsd így mindnyájunk életét. Segíts nekünk, hogy tudjunk vigasztalni, bátorítani, tudjunk reményt nyújtani ebben a sötét, egyre sötétebb világban a megfáradt, fásult embereknek. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne ilyen robot emberek legyünk mi is, akik csak magunk elé meredünk, akik kilátástalannak látunk mindent, hanem a Szent Lelkedtől megvigasztalódva, megerősödve tudjunk rád mutatni igazán, hogy a beszédünk is ne hiába való vitatkozás legyen, versengés, hanem sokkal inkább rólad való bizonyságtétel, melyet az életünk is alátámaszt. Áld meg így bennünket, kérünk kegyelmedből. Áld meg egész egyházunkat, könyörülj meg népünkön, népünkön, mely hadd valljuk meg, oly makacs, mindnyáján oly makacsok és önfejűek vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy megláthassuk, bevallhassuk, hogy szükségünk van rád, szükségünk van a te Szent Lelked, életet, új életet teremtő, megelebenítő hatalmára. Imádkozunk, Urunk, a megszomorodott szívűekért, a gyászolókért. Te adj gyógyét a sebeikre. Te légy mindnyájunkkal, hétköznapjainkban is. Amen. Együtt imádkozunk most az Úr Jézus Krisztus tartalmán imád. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most pedig figyeljünk együtt gyülekezeti életünk eseményeire, elmúlt napok eseményeire.
Először is szomorú szívvel hirdetem, hogy el kellett búcsúznunk a mögöttünk lévő napokban Elmer Miklósné Varga Máriától, aki 1923. április 4-én Rákoskeresztúron született, és ez esztendő február 9-én Budapesten hunyt el. Kívánunk a mi Urunktól erőt, ezt az erőt, és vigaszt, amelyet az Isten lelke, maga Isten tud munkálni és adni nekünk. Hirdetem azt, hogy saját magamat kijavítva ma délután lesz családi istentisztelet. Egy héttel ezelőtt azt hirdettem, hogy akkor délután, de szervezési hiba miatt végül is most ezen a délutánon lesz istentisztelet, 4 óraig kezdettel. Szeretettel hívunk mindenkit, különösképpen is a hittanús, illetve gyermekistentiszteletre járó családokat, gyermekeket, szülőket együtt. Sok szeretettel várunk mindenkit a ránk következő hét alkalmaira is. Holnap este folytatódik a keresztkérdések kurzus, tehát este 7 órától a kurzus résztvevőivel találkozunk, és ehhez kapcsolódóan hirdetem azt, hogy egy hét múlva pedig sor kerül a keresztkérdések kurzus csendes hétvégéjére. Balassagyarmatra fogunk elutazni a kurzus résztvevőivel. Kérem azt, hogy a testvérek gondoljanak imádságaikban a kurzusra, mindazokra, akik járnak a kurzusra, erre a hétvégére különösképpen is, hogy Isten valóban legyen ott velünk szent lelke által, és hadd tapasztalhassuk meg mindezt, amiről most itt is szó volt, a kurzus résztvevői is, ezt a hatalmat, ezt az erőt, hogy Isten az ő lelke által mire képes, ha mi engedünk neki. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken 3:30 órai kezdettel konfirmációs óra lesz, este 7 órától pedig ifjúsági óra, illetve bibliakör. Természetesen vasárnap, egy hét múlva vasárnap, az Isten igéje itt is hangzani fog, annak ellenére, hogy a gyülekezet lelkipásztora akkor éppen Balassagyarmaton lesz. Tehát egy hét múlva vasárnap is lesz itt természetesen istentisztelet, és az istentisztelettel egy időben pedig lent a gyermekek számára gyermekórákat tartunk. Lehetőség van arra is, hogy egészen kicsi gyermekekkel hallgathassuk az istentiszteletet, tehát lehet jönni pici babákkal, csecsemőkkel is, itt a szomszédos helyiségben lehet követni az itt elhangzottakat. Hirdetem azt is, hogy a húsvét utáni hétvégén, egészen pontosan április 18-án és 19-én pápáról, a Pápai Teológiai Akadémiáról érkeznek hozzánk teológusok. Ők fognak szolgálni 19-én vasárnap délelőtt az istentiszteleten. Hogy mivel az hadd legyen titok, én sem tudom egész pontosan. Azt tudom, hogy az ige hirdetés szolgálatát is valószínűleg a velük érkező professzor úr fogja végezni, és ők pedig készülnek valami kis meglepetés szolgálattal. Tehát így várunk mindenkit április 19-ére, a 10 órakor kezdődő istentiszteletre. Úgy hirdettem, úgy mondtam, hogy 18-án, 19-én lesznek vendégeink, tehát szombaton is itt lesznek már. Szombaton az időtől függően szeretnénk majd programot, közös programot szervezni. Viszont ez, hogy két napra jönnek, azt is jelenti, hogy a szállásukról is gondoskodnunk kell. Ezért most azt kérem, hogy akik tudnának vállalni vendégként, tehát tudnának szállást adni közülük valakinek, akár egy, akár két főnek, akkor tessenek azt jelezni nekem, jó? Még addig fogunk reménység szerint többször is találkozni, úgyhogy kérem, hogy ezt is tartsuk az emlékezetünkben, és hordozzuk imádságban azt a hétvégét is, hogy Isten áldása valóban rajta legyen. Ezen a nyáron is szeretnénk együtt tölteni egy hetet a gyülekezet tagjaival. Ez a hét pedig július 6-ától 12-ig lesz, és ennek a csendes hétnek a helyszíne a Bakonyban található Bakony Bél, ott is a vadszőlő panzió. A részvételi díj felnőtteknek 27.000 forint, fiataloknak 24.000, 10 év alatt pedig 18.000 forint. További információkat természetesen lehet kapni, akár a lelkész hivatalban, vagy a tábor szervezőjénél, Varga András testvérünknél. Éljünk ezzel a lehetőséggel is, amely testi-lelki felüdülést jelenthet számunkra a mindennapok rohanása közben. Most is hirdetem azt, hogy református egyházunkon belül is létrejött egy nevelőszülő hálózat. Hogyha bárkit érdekel ez a lehetőség, akkor tudok erről írásos tájékoztatót adni, tehát ezért most nem mondanék erről többet. Akinek a szívére helyezi ezt a feladatot, ezt a szolgálatot az Úristen, az bizalommal forduljon hozzám, illetve én tudok a hálózat munkatársai közül is olyat megnevezni, illetve a telefonszámát megadni, elérhetőségét, aki a további kérdésekre is választ tud adni. Az adakozás lehetőségét említem még, gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lettérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 463. dicséretünket énekeljük el végig, mint a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám! mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.